2015-18-as tanulmányokban már úgy számolta, hogy 2030-ra a mentális betegségek jellemzően nagyobb problémát jelentenek majd a társadalom és a gazdaság számára, mint a szív- és keringéssel kapcsolatos megbetegedések. Nagyobb gazdaság és nagyobb társadalmi terhe lesz a mentális betegségeknek. Ami nagy áttörés ezekben a harmadik generációs kognitív viselkedés terápiában, hogy nem csak több problémára jelenthetnek megoldást, hanem egyébként viszonylag jól teljesítő embereknek a egyébként mentális egészségét, vagy viszonylag rendben lévő mentális egészségét tovább tudja javítani, a teljesítményüket is tudja javítani, a csapatoknak, vagy különböző csoportoknak a kommunikációját, belső, vagy akár vezető kompetenciákat is tudtunk vele javítani, például a brit olimpiai csapatnál.
Segítette a felkészülésben a brit olimpiai és paralimpiai csapatot, dolgozott a nemzetközi űrállomás légi irányítóival, saját fejlesztési módszerével megújítaná az űrhajósok kiképzését, a virtuális valóságot felhasználva pedig daganatos gyerekeknek segítene felkészülni a megterhelő MR vizsgálatokra. A közös ezekben a tudatos jelenlét és a pszichológiai rugalmasság fejlesztése. Azaz, hogy minél jobban ki tudjuk zárni a zavaró tényezőket, és arra tudjunk koncentrálni, ami valóban fontos, és segít céljaink elérésében. Ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Vendégünk Schlosser Károly pszichológus, a Goldsmiths University of London egyetemi tanára és kutatója, a King's College London pszichiátriai, pszichológiai és neurológiai intézetének egyetemi tanársegédje, ahol mindfulness a szakterülete. Én Keller Alant Ákos vagyok. A University of Westminsteren végeztél Londonban pszichológiát. Hogy kerültél te külföldre egyetemre, és miért választottad a pszichológiát?
Úgy kezdődött ez az egész 2006-ban, hogy kikerültem Londonba azzal a szándékkal, hogy nyelvet tanuljak, és a munka mellett kezdtem el végül is kurzusra járni, és ott hallottam ismerősöktől, hogy viszonylag egyszerű bekerülni egyetemre ott, úgyhogy a megfelelő jegyek rendelkezésre álltak, és egy nyelvvizsgát kellett összehoznom. Végül is a nulláról érkeztem bele az egyetemi életre, mondhatni, majdnem a nulláról, és akkor így alakultak ott a Westminsteri évek.
És miért a pszichológiát választottad?
Az fontos volt nekem már viszonylag korán, vagy a korai évektől fogva, hogy valami azt csinálják, ami hasznos. Nem csak a saját életemben, egy önismereti úton haladáshoz, hanem mások számára is valamilyen tartalmat tud, hasznosságot tud generálni, és megoldásokat tud nyújtani. Ezek mentén indultam el, és így kerültem a pszichológiába.
Milyen egy idegen nyelven pszichológiát tanulni, vagy aztán később akár gyakorolni? Nem kapcsolódik ez nagyon az anyanyelvhez?
Hát kell hozzá egy bizonyos szint, amin már tudsz dolgozni egy idegen nyelven, ez az évek alatt végül is megjött. Nyilván van a kulturális, meg ilyen kifejezések, amiket csak akkor ismersz, hogyha olyan emberek között élsz, akik ezeket rendszeresen használják, ezeket ritkábban vagy nehezebben lehet megtanulni, de azért a metaforák, különböző metaforákon, meg szimbólumokon keresztül meg lehet egymást érteni, meg hát azok az emberi tulajdonságok és tartalmak, amik, tehát ezek uniformálisak, ezek mindenkiben megvannak, és ezeken keresztül, a felismeréseken keresztül egész jól lehet dolgozni bárkivel.
És akkor nincsenek ilyen nagy, mondtam, kulturális különbségek a kontinens és Anglia között, ami más megvilágításba helyezni a pszichológiai munkát?
Szerintem Nyugat-Európában elfogadottabb ez a terület, mint itthon. Itthon azt látom, hogy borzasztó nagy igény van rá néhány év alatt, hogy körbenézünk, akkor nagyon sok ilyen folyóirat, meg központ, meg egyesület nőtt ki, és tehát nagy igényét látom ennek itthon, és talán szükség is van rá, mert igen, rossz állapotban van a hazai mentális egészségügy, európai viszonylatban is, úgyhogy szükség van ezekre, amire még nagyobb szükség lenne, hogy valóban szakképzett, megfelelő háttérrel rendelkező személyek vigyék ezeket, és ne csak úgy kinőjenek, és bárki által adható szolgáltatások legyenek ezek.
Igen, erre majd még szeretne később visszatérni a mentális állapotára az embereknek általában. De előbb beszéljünk arról, hogy te pszichológusként hogy kerültél kapcsolatba az űrrel és a témához? Kellenek pszichológusok az űrhajósoknak, vagy hogyan?
Goldsmiths University of London kezdte meg a doktorálást, és itt kerültem kapcsolatba a brit olimpiai, paralimpiai csapattal, ahol ugye az volt az érdekes, hogy tudunk-e már egyébként magasan teljesítő embereket továbbfejleszteni. Itt kezdtem el azzal, hogy ezzel a teljesítménypszichológia mentális egészséggel komolyan foglalkozni, amit különböző kontextuális magatartástudományi módszereken keresztül végeztünk, például az elfogadás és elköteleződés terápia, egy kicsit szerencsétlen magyar fordítással, vagy a mindfulness, vagy különböző kognitív viselkedés terápiás vonulatok. Azzal a céllal, hogy egy úgynevezett pszichológiai rugalmasságot javítsunk az emberekben, amiket úgy látunk most a mai állás szerint, hogy ezek alapvető pszichés mechanizmusok.
Mi ez a pszichológiai rugalmasság?
Ez azt takarja, hogy valaki képes a céljai mentén a számára fontosnak tartott dolgok irányába cselekedni, rugalmasan és reziliens módon, annak ellenére, hogy különböző nehéz belső érzésekkel, gondolatokkal, esetleg testi, akár fájdalommal, vagy félelemmel különböző okkal szemben, és mellett is. Tehát nehéz belső tartalmak mentén mégis képesek vagyunk elérni azt, ami felé haladni szeretnénk.
Tehát leegyszerűsítve, hogy egy úszó akkor is leúszza a századik holzt, hogyha már nagyon fáj mindene?
Például, vagy hogyha nem tudom, tart attól, hogy nem hozza az adott ütemet, vagy hogyha valahogy fölhangoznak a fejében az edzés, vagy a verseny előtt alatt olyan gondolatok, hogy mit mondtak rá, hogyan beszéltek hozzá, és a zavaró gondolatok ellenére is hozni azt a fajta céltudatos viselkedést, amit egyébként hozna.
Londoni olimpikonoktól az űröd még mindig messze.
Ja, igen, és akkor volt egy rövid szakasz, ahol diákokkal, érettségiző diákokkal próbáltunk ki hasonló módszereket, és véletlenül csöppentem eközben a projekt közben egy szervezetbe, aminek az a neve, Space Generation Advisory Council. Ez egy nemzetközi független szervezet, amelyben diákok vagy fiatal kutatók vesznek részt, és egy meghívással végül is érkeztem egy ilyen konferenciára, mint résztvevő, és a meglepetésemre ott igen érdekes lehetőségek formálódtak ki. Így kerültem ismerettségbe az Európai Űrhajós Központnak a űrhajós operációs, nem is tudom, hogy mi lenne a magyar megfelelő, az űrhajós központnak végül is a direktorátusával, és ők hívtak meg egy fejlesztésre az ügynökségen belül, ahol a nemzetközi űrállomásnak a légirányítóval kellett dolgoznom, fejlesztenem. Végül is ez egy szervezetfejlesztési projekt volt, mondhatni, ahol csapatokat hangoltunk össze egy jobb együttműködés értelmében vagy irányában.
Mert hogy ez gondolom, még extrémebb és még különösebben fontos egy űrprojektnél, hogy űrmissziónál, hogy az együttműködés az ökönömentes legyen.
Természetesen, és nekem rendkívül meglepő volt, hogy milyen összetett feladatot látnak el ezek a légirányítók. Sok nyelven kell egyszerre egyrészt figyelniük, hogy mi történik, sok felületet kell egyszerre monitorozniuk, mindenféle feladatokért felelősek az űrállomásnak a fenntartásért és karbantartásában, segítik az űrhajóst, az űrhajós előtt néhány lépéssel már előre gondolkodnak, hogy ha valami ott kimarad, vagy elmarad, vagy az űrhajós kérdezi meg, hogy mit kell most csinálni, akkor ők rögtön be tudnak ugrani, és így a lehető legtöbb idő spórolódik meg. Meket nyilván vannak olyan feladatok, amik nem egyszerű, nem tudom, valaminek a cseréje, hanem sokkal fontosabb vészhelyzet esetek, és akkor ők az űrállomásnak különböző moduljaiért felelős szakmai személyzet, akik együtt dolgoznak, vagy monitorozzák az űrhajósnak a különböző biomarkereit, kapcsolatot tartanak vele, és a család között is esetlegesen kommunikálnak. Többféle feladatot látnak el.
És akkor te ráláttál erre a munkára, amiből lett neked egy saját ötleted?
nagyon indirekt módon, ha szabad így mondani, ezzel párhuzamosan elindult egy kísérletsorozatom, amit a globális kontextuális magatartás tudományi szövetkezet támogatott. Ez az egyik legnagyobb amerikai pszichológiai társaság, ennek egy kezdő kis kutatói grantjét nyertem el, amikor is végül is a kontextuális magatartás tudomány és mindfulnessnek a hasznosságát kellett felmérnem, és ha lehetett implementálnom az űrkutatásba. Ezt nagyjából 17 óta foglalkozom így ezzel, és akkor ennek kapcsán jöhetett létre végül is ez a projekt a légirányítókkal, illetve dolgoztam űranaló küldetésekben tudósokkal, vagy ilyen gyakornok űrhajósokkal, néhányuk csak lelkes önkéntes, aki ebben részt vesz, szóval ez egy ilyen fél profi dolog inkább.
De... Bocsánat, ez az űranalógia, ez az, hogy itt a Földön eljátsszuk, hogy milyen lesz majd a Marson?
Igen, igen, tulajdonképpen kipróbálnak különböző helyzeteket, és ebből vannak le különböző következtetéseket, jobban vagy rosszul. És miután részt vettem több ilyen kísérletben, én azt láttam, hogy legalábbis magatartástudományi szempontból inkább rosszul, mert ezek a környezetek végső soron nem alkalmasak arra, hogy valódi helyzetbe hozzuk ezeket a analóg űrhajósokat, nevezzük így. Emiatt egy olyan környezetnek a kitalálásán gondolkodtam, ahol valós veszélynek, valós helyzeteknek vannak, valós kívásoknak vannak kitéve az analóg űrhajósok. És miután jártam ott az űrhajós központban, így láttam, hogy milyen helyzetben képzik őket, magukat, egymást. És ezek egy nagy mesterséges medence volt, meg vannak olyan kísérletsorozatok is, amik valós űrhajósokkal végül is barlangászt ott akarnak, és ezt végzik el néhány nap hétig, vagy alkalmanként. Ezért kérdeztem meg őket ott, hogy miért nincs olyan, hogy barlangi búvárkodás, és hogy ezt be nem használják, és végül is túl veszélyesnek tartották, ami sokszor jogos, vagy egy jogos felvetés. Mi erre megoldásokat kerestünk ennek az Aquanauta projektnek a keretein belül. Így született ez az ötlet végül is, hogy barlangi búvárkodás mentén figyeljük meg az emberi természetet bezárt, nehéz, izolált környezetben, egy barlangban, ahol a fejed fölött tehát nem tudsz kijutni, mert barlang van, kőzet, végül is át kell úsznod mindenféle alagutakon. Itt vízben a mikrogravitációt viszonylag jól szimulálható, vagy megfigyelhető. És hát ennek a barlangi környezetnek több olyan tényezője is megvolt egyszerre, ami egyébként más űranaló környezetekben nincs meg, és ezért kezdtünk meg ennek a kialakítását, vizsgálatát.
Mit figyeltek egy barlangi búváron?
A válaszom az lenne, hogy ha egy ideális kísérletben a megfelelő háttérrel tudnánk vizsgálódni, akkor teljesen más kísérleteket végeznénk másképp. Most 3-4 napos küldetéseket hajtottunk végre. Ebben képesek voltunk egyszerűbb tényezőknek a megfigyelésére, elsősorban a kifáradásra, szellemi vagy testi kifáradásra figyeltünk, tehát a pszichés és fiziológiai tényezőknek az összehangolásával vagy kapcsolatára figyeltünk, és hogy ez hogyan áll szemben a teljesítménnyel, különböző tényezőkkel, amik a kommunikáció vagy a csapat összhangjára vannak hatással. Meg hát nyilván figyeltük ezeket a magatartástudományi tényezőket is, hogy ezek hogyan hatnak.
Ezek mik?
Például a pszichológiai rugalmasságot.
És te magad kipróbáltad már a barlangi búvárkodás? Hogy...
csak nagyon-nagyon kezdő szinten, tényleg rendkívüli tudást és képzettséget igényel ez. Nagyon egyszerű barlangokban voltam egyelőre. Akikkel most dolgozunk, ők rendkívül tapasztalt búvárok, néhányuk a világ legjobbjai közé tartoznak. Ők támogatják vagy szakmailag, vagy a részvételükkel ezt a projektet. Ugye ez egy fontos tényező egyébként visszatérve, mert egyrészt ugye ezzel ki tudjuk kiszöbülni a veszélyek, a lehetséges veszélyeknek egy részét is, hogy felkészült emberekkel érkezünk. Másrészt azért egy ugye egy másik problémám az analóg űrhajózásra az volt, hogy néhány kezdő gyakornok, kutató beáll oda analóg űrhajózni egy sivatagi kísérletbe, ami tök jó pofa, meg tök érdekesen néz ki, de igazából nem képzett, és egy űrhajós meg rendkívül több évnyi képzésen megy át, hogy egy rendkívül nehéz helyzetben helytálljon. Így kerestünk azért olyan analógiát, ami összemérhető komplexitásban és képzettségben is veszélyek, vagy nehézségek mentén is az űrhajózással. Semmiatt esett a választás erre.
Működik ez a szimuláció olyan szempontból, hogy vannak nektek olyan, nem tudom, eredményetek, vagy tanulságok, amiket a eddig használt szimulációkkal nem lehetett volna kimutatni, vagy rájönni.
Igen, nyilván ez egy vita, tehát egy természetes vita téma ebben a közegben, hogy akkor mi a megfelelő közeg ennek a kutatására. Itt különböző párhuzamokat kollégákkal felállítunk, különböző professzorokkal dolgozunk együtt, és ennek során alakul ki egy összhang, amit majd az előjelzések alapján végül is az ügynökség osztott sikerrel, vagy osztott egyetértéssel fogad. Nyilván veszélyesnek tartja ez, de közben végül is volt lehetőségünk a támogatásukat is élvezni egy ideig.
Jól értem, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy emberek hosszú ideig vannak kis helyre bezárva, vagy olyan környezetben, amit nem tudnak kontrollálni, és el vannak zárva a külvilágtól. Ez azt feltételezi, hogy hosszú távon arra készül, nem tudom, az emberiség, hogy lesznek hosszú távú űrprojektek, űrküldetések, ahol majd emberek fognak fölmenni az űrbe. Miért van szükség emberes küldetésekre? Nem lehet megcsinálni drónokkal, szondákkal, marsjárókkal a kísérleteket, meg a vizsgálatokat?
Néhány évvel ezelőtt én is úgy gondoltam erre, mint valamilyen science fiction dologra, és azért egy jelentős rész még mindig az. Most néhány év eltöltött figyelem után azt hittem, hogy rettentő intenzíven fejlődik ez a terület. Rettentő nagy ipari átrendeződések vannak, és valamilyen előmunka kezdődött el. Nyilván van ennek egy valahol egy ilyen érdekes része, és végül is ez indított engem ezen el, hogy aztán, hogy ebből majd hogyan és miként válik valami, ami valódi ipar lesz az emberi űrutazásban, az majd szerintem csak később látszik. A valódi ipar inkább, vagy a mostani ipar inkább a földmegfigyelés, vagy kommunikáció területén történik. Egyelőre inkább úgy közelíteném ezt meg, hogy valamilyen egy furcsa analógiával azzal, hogy amikor elindultak az amerikai kontinens felé, hogy akkor itt most lesz kereskedelem, meg egyáltalán nem is tudták, hogy ott van, csak felfedezték akkor is ez egyik legnagyobb lépés volt kulturálisan vagy gazdaságilag, amihez ez vezetett, és valami ilyesmit sejtek ezen a területen is, hogy még nem tudjuk pontosan mit és hogyan keresünk, meg miért, de azt érezzük, hogy milyen érdekes új helyzeteket, új, akár az űrbe fölmenni, hogy sokan szívesen kipróbálnák, hogy milyen lehet eltölteni mikrogravitációban néhány órát. Tehát, hogy van egy emberi kíváncsiság része, és szerintem ez az, ami elsőre azért, vagy egy jelentős részben ehhez hozzátesz. Meg nyilván lehetséges gazdasági tényezők is fölmerülnek, amiben nekem kevesebb rálátásom van, de hát nagyon sokan ebbe állnak bele.
És egy másik projekt, amiben részt vettél, az nagyon is itt a Földön segít embereknek, az, hogy virtuális valóság szemüveget adtok gyerekekre, akiknek ez segít az MRI vizsgálatok előtt, hogyha jól értem, de javítsd ki, hogyha rosszul mondtam.
Igen, de szeretném jelezni, hogy én egy konzultáns vagyok ebben a projektben, tehát egy valaki, aki részt vesz egy koncepciónak a kidolgozásában, egyébként a projektet Erdős Sándor és Horváth Klára vezeti a Semmelweis gyermekklinikán, az OncoVR csapatán belül, és akkor én így csatlakoztam, mint mindfulness szakértő, amivel egyébként az akadémiában foglalkozom, és így próbáltunk olyan megoldásokat kitalálni, amik akár nagyon fiatal gyerekeknek is segíthetne. egy ilyen MR felvételnek az átvészelésében. Tehát azoknak, akik nem tudják, hogy milyen egy ilyen mérés, ez eltarthat fél óra, egy óra, bizonyos esetekben másfél, akár két óráig is, és ez nagyon hangos, kattogó zajjal jár. Jellemzően azért a magyar klinikák nem tudom, barátságosan vannak berendezve, tehát egy csempés vagy egy nagy fehér szobában viszonylag hideg környezetbe kell ráfeküdni erre a műanyag asztalra, ami végül is egy csőbe betolja a szemét, vagy ebben az esetben gyerekeket, és akkor nekik ott ki kell bírniuk ezt az időt a hangos kattogás mentén, szülői segítség, vagy bármilyen támogató nélkül. És erre viszonylag, tehát nem minden gyermek képes erre, nyilván minél fiatalabbak, ez annál nagyobb kihívás, mozdulatlanul kell maradniuk ráadásul, hogy pontos legyen a felvétel, ezért jellemzően sokukat kell altatni, ami különböző egészségügyi kockázatokkal jár. Tehát kíváncsiak vagyunk arra, hogy tudunk-e különböző mindfulness vagy pszichológiai rugalmasságot gyakorló feladatokkal végül is, amelyeket virtuális valóságba integráltunk, ami egyébként egy marsutazás. Ezekkel képesek-e vagyunk egyrészt a szorongást csökkenteni, másrészt, hogyha egy mesét adnánk végül is elő a gyermeknek abba, hogy igen, itt most akkor ebbe a csőbe ott lesz, de az igazából egy, vagy végül is olyan, mint egy űrhajó, és akkor elképzi, hogy valamilyen fontos dolognak a részese például egy marsutazásnak, és a nehézségek, kihívások ellenére is végig tudja csinálni. Tehát így jelenik meg a pszichés rugalmasság ebben a mesés VR, virtuális valóság mindfulness-el egybekütött utazásban.
Tehát, hogyha jól értem, akkor az előtt a hosszú és nehezen elviselhető vizsgálat előtt ezek daganatos beteg gyerekek többnyire, jól értem.
Sokan.
Végignéznek egy ilyen virtuális valóság mesét, ami felkészíti őket a vizsgálatra, és akkor nyugodtabbak lesznek ezután, vagy...
Most Sándorék elkezdték tesztelni, vagy elkezdik nem sokára tesztelni, és akkor majd pontosabb képet kapunk arról, hogy működik-e egyáltalán, milyen, tehát ezt kell, hogy mondjam kutatóként, hogy működik-e egyáltalán, valószínűleg működni fog, de biztos, hogy lesznek olyan egyéni tényezők, ami alapján finom hangolnunk kell ezeket az eljárásokat. Azt már nagyon jól látjuk más kutatásokból, amik a mindfulness vagy pszichológiai rugalmasság tényezőt vizsgálják iskolai környezetben, hogy jellemzően a lányok és az idősebb gyerekek tudnak ezzel élni, vagy ők jellemzően a fiatal fiúk azok, akik nehezebben vagy kisebb hatékonysággal vannak az ilyenfajta tréningek rájuk.
Miért? Hogy hát ez a dolog, itt már többször előjött ez a mindfulness, amit tudatos jelenlétnek szoktak magyarul fordítani. Ez első, mi ez tulajdonképpen nekem? Az első hangzásra kicsit ilyen ezoterikus dolognak tűnik.
Jogos a kérdés. Hát elég sok irányból lehet ezt megközelíteni. Én inkább abból, ugye van az az irány, hogy akkor végül is a mindfulness az a rosszul, vagy nem is tudom, inkább úgy mondom, hogy pontatlanul fogalmazva, és erre azért többen föl is hívták a kritikát, a jogos kritikát, hogy úgyis a mindfulness a buddhizmusból leszintetizált, szekularizált, vallásmentesített gyakorlatsorozat, vagy állapot. De azért azt hozzátenném, hogy azért ezek olyan tartalmak, amikhez mindenkinek van természetes lehetősége hozzáférni. Még hogyha nem is vagyunk vele tisztában, azért roppant sokan vagyunk jelen egy pillanatban, roppant sokan tudunk koncentrálni, esetleg nem a saját belső élményeinket, gondolatainkat, érzéseinket nem mint tény kezeljük rögtön, hanem csak mint egy lehetőség, ami most eszünkbe jutott, és nem rögtön válik ez önmagunk részévé, nem internalizáljuk, hogy akkor volt egy olyan gondolatom, hogy és akkor én egyenlő vagyok azzal a gondolattal, hanem csak egy lehetőségként kezeljük. És végülis a jelen tudatosság is hasonló, hogy figyeljük önmagunk belső világát, a saját reakcióinkat a világ felé, és végülis el tudunk ebben tájékozódni. Nyilván a buddhizmus, de sok más vallás is. A keresztény világban is vannak olyan kontemplatív gyakorlatok, meg az iszlámban is vannak olyan kontemplatív gyakorlatok, amelyek olyan meditációkon, vagy imákon, vagy kontemplációkon keresztül működnek, amik ilyen állapothoz vezetnek. Tehát, hogy sok helyütt megvan ez az életünkben.
Tehát akkor ez egy olyan gyakorlatok, amik ahhoz segítenek, hogy jobban odafigyeljünk arra, amit csinálunk, vagy jobban odafigyeljünk magunkra?
Igen, azt hiszem ez egy elég jó módja annak, hogy leírjunk, hogy, vagy ahogy leírod, hogy végül is a jelen tudatosság az egy jó formája annak, hogy magunkra figyeljünk, a saját minőségeinkre figyeljünk, valahogy több térben tudjuk megfigyelni azokat a dolgokat, amiken keresztül megyünk, és lehet, hogy ezen keresztül az a stresszor, vagy félelem, vagy szorongás nem olyan erőteljesen kaparint meg minket, hanem van lehetőségünk valamilyen adaptív módon viszonyulni a kihíváshoz, és ilyen módon több lehetőségünk is van hasznosan, vagy tartalmasan cselekedni.
De akkor, tehát akkor emögött van tudomány.
Rettentő sok tudomány van. Egyébként a King's College London Pszichológiai, Pszichiátriai, Neurológiai Intézetének a tanársegédje vagyok, és ezzel foglalkozom, ott ezt tanítom.
És akkor mi emögött a tudomány, ez mire lehet akár terápiában használni?
Viszonylag sok mindenre, és eleinte kiegészítő lehetőségként indult el, mint önálló tréning, de mostanra azért nagyon sok úgynevezett harmadik vagy új generációs kognitív viselkedés terápia is integrálta ezt a fajta készséget, és ilyen módon többféle terapeutikus helyzetben alkalmas, többféle, hát most nagyon idegenül és ridegen mondva, a pszichopatológiának a kezelésére.
Például?
Depresszió, szorongás. Most tehát itt hozzá kell tennem, hogy itt konkrétan én az elfogadás és elköteleződés terápia nevű módszere gondolok, ami egyébként egy kognitív viselkedés terápiás módszer, ami integrálja a mindfulness. Ez alkalmas depresszió, szorongás, pszichózis, fájdalmak, krónikus fájdalmak, vagy obsessív-kompulszív disorder, segíts kérlek.
Hát ez az OCD, ez a OCD. Mindenhol rendet akar tudni maga körül.
Igen, igen, ennek a kezelésére is. Tehát, hogy nagyon átfogó problémáknak a... És ugye ezek én most csak azokat említem, amiben az Amerikai Pszichológiai Társaság végül is ezt a pszichológiai rugalmasságon alapuló elfogadás és elköteleződés terápiát alkalmasnak találta. Viszonylag fiatal dolog ez, 25 évvel ez fiatalnak számít, de most már nagyon-nagyon sok tanulmány érkezik minden évben ezzel kapcsolatban. Néhányat időnként a hazai közösséggel mi is hozzá tudunk ehhez tenni, és nem csak, hogy alkalmas ezeknek a problémáknak a kezelésére ezek a módszerek, de hogy jelenleg ez az úgynevezett gold treatment, ez az, amit az Amerikai Pszichológiai Társaság ajánl, mint kezelést. Van egy hazai szekciója ennek a nemzetközi szervezetnek, hogyha kollégák vagy bárki erre nyitott, akkor meg szeretnék tanulni, várjuk szeretettel.
Az elején már beszéltél arról, hogy itt rossz a mentális állapot akár a magyaroknak, akár Európában. Ennek mi az oka? Az egy tünet, hogy egyre népszerűbbek ezek a önsegítést ígérő akár könyvek vagy terápiák, de mi ennek az oka, hogy egyre több ember fordul ilyen segítséghez, vagy ilyen módszerek felé?
Hát ez egy hosszú, nagy téma lenne. Amit talán érdemes kiemelni, hogy a WHO, a WHO 15-18-as tanulmányok, 2015-18-as tanulmányokban már olyan képet képzelt el a világról, ahol, vagy úgy számolta, hogy 2030-ra a mentális betegségek jellemzően nagyobb problémát jelentenek majd a társadalom és a gazdaság számára, mint a szív- és keringéssel kapcsolatos megbetegedések. Nagyobb gazdaság és nagyobb társadalmi terhe lesz a mentális betegségeknek 2030-ra, mint a szív- és keringéssel kapcsolatos betegségeknek, ami óriási. Tehát ugye most tudjuk, hogy Magyarországon jellemzően az emberek ezzel az életük során valahogy találkoznak valamilyen formában, Tehát ez egy probléma. Ugye közben lett egy Covid járvány, és lehet, hogy ehhez már most sokkal közelebb tartunk, mint ahogy az előrejelzések akkor gondolták. Nem dolgozom a magyar mentális egészségügyben, de szóval így látszik, hogy nagyon rossz állapotban van. Ugye ebben megjelentek azok az emberek, akik könnyű megoldást javasolnak meg különböző önsegítő füzetek. Ott vannak a szakképzett emberek is. A mostani tudományos kép az azt mutatja, hogy minél képzett segítséghez fordulsz, annál nagyobb eséllyel tudsz túllendülni a problémáidon, annál nagyobb teljesítményjavulást, mentális egészségjavulást, akármit lehet elérni. De az, hogy valaki üres frázisokkal próbál könnyű segítséget, könnyű megoldást nyújtani, akkor ez olyan, mintha valakit félrevezetnének. Vannak olyan problémák, amik vagy olyan kérdések, amik nem igényelnek komoly terápiát természetesen, vagy komoly szervezetfejlesztést, de azt hiszem, hogy ha valaki nem csak áltatni akarja magát azzal, hogy akkor ő megtett a problémájának megoldás érdekében mindent, akkor érdemesebb inkább szakértőkhöz fordulni.
Tehát akkor nem arról van szó, hogy most, hogy nem tudom, fejlődik a pszichológia, és már mindenre azt mondja, hogy valakinek mentális problémája van, hanem tényleg több a mentális problémával küzdő ember, nem csak Magyarországon, hanem mondjuk itt a fejlett világban.
Hát ebből is azért érdemes több szempontot megvizsgálni. Jó a kérdés, ugye egyrészt fejlődött az úgynevezett diagnosztikus manuál, és ez alapján sokkal meghatározottabb módon alakulnak ki bizonyos diagnózisok. De nem mindenki esik bele egy diagnózisba. De attól még szenved, vannak emberi problémái, vannak mindennapi nehézségei, amikkel küzd. Ami nagy áttörés a mostani pszichoterápiában, nevezetesen ezekben a harmadik generációs kognitív viselkedés terápiában, hogy nem csak több problémára jelenthetnek, pszichopatológiára jelenthetnek megoldást, hanem egyébként viszonylag jól teljesítő embereknek a egyébként mentális egészségét, vagy viszonylag rendben lévő mentális egészségét tovább tudja javítani, a teljesítményüket is tudja javítani, a csapatoknak, vagy különböző csoportoknak a kommunikációját, belső, vagy akár vezetői jegyeket is tudtunk vele javítani, például a brit olimpiai csapatnál. Vezetői kompetenciákat, bocsánat. Tehát nagyon átfogó lehetőségeket is biztosít, azon túl, hogy egyébként ezek a jelenkori vívmányok szerint a legjobb pszichoterápiás megoldásokat is jelentik.
Optimista vagy az a kapcsolatban, hogy most egyre több figyelem hárul erre a mentális problémára? Említetted, hogy a WHO is felhívta erre a figyelmet, hogy akár a kormányok erre odafigyelnek, akár maguk az emberek egyre jobban odafigyelnek erre, és akkor ezen lehet segíteni, hogy ne álljon elő mondjuk akár a WHO által előrejelzett helyzet.
Fú, hát ez egy mély kérdés. Nem tudom, hogy a jelenlegi álláspont az mennyire adaptív ehhez Magyarországon. Én ezt nem látom, hogy az lenne. Én azt gondolom, hogy ez nem a kollégákon múlik. A kollégák felszólalhatnak, és én úgy látom a kis fórumokon, hogy ezeket mindenki saját lehetőségei szerint meg is teszi. Vannak kiemelkedő személyek, akik ezt igyekeznek kormányzati szinten is kommunikálni, de úgy látom, hogy nem megy át az üzenet. Tartok tőle, hogy ez nem olyan fontos bizonyos szinteken, mint ahogy egyébként mint azokon a hétköznapi helyzetekben, ahol ez a hétköznapi problémákkal hétköznapi emberek találkoznak. Tehát fontos lenne, hogy ez valahol állami szinten egy jó megoldással egy élhetőbb világot teremtsen mindenki számára.
Bízunk benne, hogy ez az élhető világ el fog jönni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Schlosser Károly pszichológus volt a Selfie vendége a Szabad Európa podcastjában. Én Keller Aránt Ákos vagyok.